Jeremiás szíralmai 1-től az 5. fejezetig. Jeremiás szíralmai a héber írásokban nem ugyanazon a helyen található, mint a mi Biblia fordításunkban, hanem Eszter, Rút és Jobb könyvével alkot egy csoportot. Mivel azonban a könyvet Jeremiás írta, a fordítók Jeremiás könyve után ékelték be, hiszen ez egy epilógus a Jeremiás könyvének, amelyben Jeremiás nyomon követi Jeruzsálem pusztulását. Jeruzsálemben található a Golgota hegy, amelynek oldalát barlangok tarkítják, amelyek együttesen egy koponya formát alkotnak a hegy oldalán. Ezért is nevezik ezt a hegyet más néven koponya hegynek. A hegy oldalában tátongó barlangok egyikét pedig Jeremiással szokták összefüggésben hozni. A barlangokból egyébként bámulatos látványként tárul elénk Jeruzsálem városa, hiszen a Golgota nem más, mint az egykori Moriá hegy csúcsa, amely Jeruzsálemre néz. A hagyomány szerint Jeremiás is az egyik barlangban ülve írta meg Jeremiás síralmait, és ott a város romjai felett síratta és gyászolta a Jeruzsálem pusztulását, miután az ellenség lerombolta a falakat és az épületeket. Az írások görög fordításában, a Septuagintában, amelyet 70 héber tudós végzett időszámításunk előtt 200 körül, egy bevezetést is találunk Jeremiás síralmaihoz, amelyet így fordíthatnánk. Abban az időben, amikor Izraelt fogságba hurcolták, Jeruzsálemet pedig lerombolták, Jeremiás sírva és gyászolva írta meg sirató énekét, és ezután következik a könyv első verse. Jeremiás ezen írásának 4 fejezete a héber költészet egyik kedvenc versformájában íródott. Az ilyen verseket akrosztikus verseknek nevezzük, és ez a versforma pedig egyes sorok memorizálását könnyítette meg. Vegyük csak észre, hogy az első 2 fejezet 22 versből áll, és az eredetiben minden sor a héber ABC soron következő betűjével kezdődött. Így hát az első sor elején a héber ABC első betűje az alef állt, a második sor elején az ABC második betűje, és így tovább. A harmadik fejezet már 66 ige versből áll, amelyben az első 3 sor megint az aleffel kezdődik, majd további 3 sor a héber ABC második betűjével, 3 sor pedig a harmadik betűvel, és így tovább. Vagyis a harmadik fejezetben ugyanezt a költői eszközt láthatjuk, csak éppen nem soronként, hanem 3-as egységekben. A 4. fejezetben aztán visszatér a korábbi gyakorlat, minden sor a héber ABC soron következő betűjével kezdődik. Az 5. fejezet is 22 versből áll, de ez esetben a sorok élén már nem sorrendben követik egymást az ABC betűi. Ezt a költői módszert gyakran alkalmazták a héber költészetben, hogy elősegítsék a vers megtanulását, hiszen ha az ember tudta, hogy a következő sor az ABC következő betűjével kezdődik, könnyebben felidézhette a tartalmat is. Jeremiás költeménye sirató ének, melyben Jeremiás Jeruzsálem pusztulását siratja. Háttérinformációként pedig hadd említsem meg, hogy Jeremiás síralmait minden évben felolvassák egy adott napon a zsinagógákban, a Krisztus előtt 586-ban bekövetkezett pusztulásra emlékezve. Jaj, de magára maradt az egykor oly népes város, olyanná lett, mint az özvegy. Nagy volt a népek között, úrnő a tartományok között, de kényszermunkássá lett. A város néptelen lett, lakóit vagy lemészárolták, vagy fogságba hurcolták. Egészen furcsa csend honol ebben az egykor csodaszép és gazdag városban, amely most romjaiban hever. Sírva sír az éjszakában, könny áztatja arcát. Senki sem vigasztalja azok közül, akik szerették. Barátai mind hűtlenné lettek, ellenségeivé váltak. Egykor Jeruzsálem olyan volt, mint egy hercegnő. Más népek fizettek adót Salamonnak és gazdag országának, most azonban kényszermunkássá lett Jeruzsálem a tartományok között. Akiben pedig bízott, Egyiptom és a többiek, mind ellenségeivé lettek. A nyomorúság és terhes szolgálat után fogságba került Júda. Ott lakik a pogányok között, de nem talál nyugodt helyet. Üldözői mind utolérik nyomorúságában, gyászolnak a Sion útjai, nincs, aki ünnepekre járjon. Milyen furcsa és félelmetes érzés lehetett egy hajdani csodás és tehetős város romjait szemlélni. Képzeljétek csak el, milyen érzés lenne, ha ugyanezt tapasztalnátok itt Los Angeles környékén. Ha az autópálya nem lenne tömve autókkal, ha a gyárak nem eregetnék szokásos füstjüket, ha hirtelen senki sem lakna már ezen a vidéken, és halálos csend honolna mindenütt. Képzeljétek csak el, milyen érzés lenne, ha ti, akik láttátok, hogy mennyire zajlott itt korábban az élet, most hirtelen csak csendet és sivárságot találnátok. Félelmetes lehet az ilyen. És Jeremiásnak is ilyen élményben volt része. Ebben a városban nőtt fel, látta az emberektől zsúfolt utcákat, látta, hogy az emberek Istent imádják a templomban, és látta, hogy zarándokok érkeznek az ünnepekre. Most viszont csend borította a várost, az utcák üresek, és gyászolnak a Sion útjai, mert nincs, aki ünnepekre járjon. Kapui mind elpusztultak. Jeruzsálem kapui izgalmas helyek voltak, mert mindig nagyon sok ember haladt át rajtuk. Ha Jeruzsálemben jársz, és éppen nincs jobb dolgod, érdemes elmenni a város kapujához, és egyszerűen csak figyelni a járókelőket. A város kapuinál ugyanis mindig pezseg az élet. Most azonban kihalt a város. Kapui mind elpusztultak, papjai sóhajtoznak, szüzei szomorkodnak, neki csak keserűsége van. Elnyomói fölülkerekedtek, ellenségei jólétben élnek. Az Úr szomorította meg, majd megadja az okát is, sok vétke miatt. Gyermekei fogságba mentek elnyomóik előtt. Oda lett Sion leányának minden ékessége. Vezérei olyanok lettek, mint a szarvasok, amelyek nem találnak legelőt. Erőtlenül mentek üldözőik előtt. Visszagondol Jeruzsálem nyomorúsága és hontalansága idején arra, hogy milyen jó dolga volt az elmúlt időkben. De népe ellenség kezébe esett, és nem volt segítője, csak nézték ellenségei, és nevettek romlásán. Sokat vétkezett Jeruzsálem, beszennyezte magát, és ezért kellett elpusztulnia. Jeremiás tehát nem Istent hibáztatja, mint ahogy oly sokan ezt teszik, amikor nehézségek támadnak. Miért engedte meg Isten, hogy ez történjen velünk? Kérdezgetik olyan sokan. De Jeremiás felismeri, hogy az emberek hibájából történt, ami történt, mert vétkeztek Isten ellen. Volt tisztelői mind lenézik, mert látták gyalázatát. Ő maga is sóhajtozott és elfordult. Ruhája szegélye piszkos, nem gondolta jövendőre. Szörnyű mélyre süllyedt, nincs vigasztalója. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok, milyen fölfuvalkodott az ellenség. Kinyújtotta kezét az ellenség Sion minden drága kincsére. Látnia kellett, amint bementek szentélyébe azok a népek, akikről azt parancsoltad. Nem mehetnek be a gyülekezetbe. A pogányok tehát betörtek a templomba, egészen a szentek szentjébe mentek, és lerombolták Isten templomát. Azelőtt idegenek be sem léphettek a szentélybe, most mégis megtették, sőt romba is döntötték. Az egész nép sóhajtozik, kenyeret keresgélnek, odaadják értékeiket ennivalóért, hogy föléledjenek. Nézd, Uram, és lásd meg, mennyire lenéznek minket. Minden pénzüket, minden kincsüket odaadták egy kis kenyérért. Mindnyájan, akik erre jártok, nézzetek ide és lássátok. Van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam, amelyet nekem okoztak, amelyel megszomorított az Úr ízó haragja napján? A magasból tüzet bocsátott csontjaimba is eltiport engem. Hálót feszített ki lábam elé, és hanyat ejtett engem. Elhagyottá tett beteggé naphosszat. Számon tartotta vétkeimet, összefonódtak kezében, és nyakamra csavarodva megrendítették erőmet. Olyanok kezébe adott az Úr, akiknek nem tudok ellenállni. Félredobta hőseimet mind előlem az Úr. Kitűzte azt a napot, melyen összetörte ifjaimat. Sajtóba taposta az Úr Júda szűzleányát. Ezek miatt sírok én. Ezért gyászolt Jeremiás. Látta a pusztítást, látta, hogy az ellenség összetörte az ifjakat, félredobta a hősöket, és eltaposta Júda leányait. Szemem könybe lábbadt, mert messze van vigasztalom, aki engem fölélesztene. Fiaim oda lettek, olyan erős az ellenség. Sion kinyújtja a kezét, de nincs vigasztalója. Az Úr rendelt elnyomókat minden ünnen Jákob ellen. Jeruzsálemre úgy tekintettek, mint egy tisztátalanra. Igazságos az Úr, mert szembeszálltam parancsával. Halljátok meg, minti népek, és lássátok fájdalmamat. Szüzeim és ifjaim fogságba mentek. Jeremiás lényegében megszemélyesíti Jeruzsálemet, úgy tűnik, mintha maga Jeruzsálem gyászolná fennhangon a történteket, és kijelenti, hogy helyes volt az isteni ítélet, mert a nép fellázadt ellene. Isten mindig igazságosan ítél, bár úgy tűnik, hogy sokan hajlamosak ezt megkérdőjelezni. Hányszor halljuk a vádat, hogy Isten nem ítél igazságosan? Hiszen a szeretet Istene hogyan is ítélhetne pokolra egy embert? Biztosan ti is hallottatok már eféle kérdéseket. Ezeknek a hátterében az az alapfeltevés húzódik, hogy Isten nem ítél igazságosan. Pedig egy dologban biztosak lehetünk. Isten ítélete mindig igazságos. A Jelenések könyvében, amikor Isten kijönti ítéletét a földre, az oltárnál felcsendülő hangok felhangon hirdetik, hogy Isten ítélete szent és igaz. Egy másik helyen pedig, amikor Isten az édes vizet vérré változtatja a földön, ismét felcsendülnek a hangok, és hirdetik, hogy helyén való Isten ítélete. Akik a szentek vérét ontották, most maguk is vért isznak. Tudnunk kell, hogy Isten ítélni fog. Ő maga jelentette ezt ki nekünk. Így hát biztosak lehetünk abban, hogy Isten meg fogja ítélni ezt a világot, meg fogja ítélni a bűnösöket, de ítélete tökéletesen igazságos lesz. Lehet, hogy az emberek most még panaszkodnak és megkérdőjelezik Isten ítéletét, de akkor majd nyilvánvalóvá válik, hogy Isten igazságosan ítél. Hívtam azokat, akik szerettek, de ők cserben hagytak. Papjaim és véneim elpusztultak a városban, amikor ennivalót keresgéltek, hogy föléledjenek. Nézd, Uram, milyen nyomorult vagyok, belsőm háborog, vergődik bennem a szívem, mert nagyon engedetlen voltam. Ott kint a fegyver öli meg gyermekeimet, otthon a halál. Hallották, hogy sóhajtozom, de nincs vigasztalom. Minden ellenségem hallotta bajomat, és örvendezett, hogy így tettél, és elhoztad a napot, melyet kitűztél. Járjanak ők is úgy, mint én. Jusson eléd minden gonoszságuk, és bánj velük úgy, ahogyan velem bántál sok vétkem miatt. Bizony, sokat sóhajtozom, és beteg a szívem. Itt kezdődik a második siratóének. Jaj, de sötét felhőt borított az Úr haragja Sion leányára. Az égből a földre dobta Izrael ékességét, nem gondolt lábai zámójával haragja napján. Elpusztította az Úr kíméletlenül Jákob összes hajlékát. Ledöntötte féktelen haragjában Júda leányának erődítményét. Földre terítette, megalázta az országot és vezéreit. Haragja hevében egészen összetörte Izrael hatalmát, visszavonta segítő jobbját, amikor jött az ellenség. Perzselte Jákobot, mint lángoló tűz, emésztette körös körül. Fölvonta íját, mint ellenség, előállott, mint támadó, és jobbjával megölt mindent, ami szemnek kívánatos, Sion leányának a sátrában. Tűzként öntötte ki haragját. Rendkívül félelmetes és megrázó élmény lehetett végignézni, ahogy a babiloni hadsereg elpusztítja Jeruzsálemet. Az ellenségnek 18 hónapos ostrom után végre sikerült betörni a városba, és elindult a mészárlás. De addigra hány ember halt már éhen a város utcáin? Szörnyű látvány lehetett. Jeremiás nem tud szabadulni az emlékektől. Mélyen tudatába vésődött a látvány és a hangok. És ahogy a romokban heverő várost szemléli, újra eszébe jut minden. Látta, ahogy egykor erős és büszke emberek éjségükben tántorognak az utcákon. Szörnyű dolgokat kellett végignéznie. Olyan volt az Úr, mint az ellenség. Pusztította Izraelt, elpusztította minden palotáját, lerombolta erődítményeit, megszokasította Júda leányának búját, baját. Földult a hajlékát, mint egy kertet, lerombolta ünneplése helyét. Feledésbe juttatott az Úr a Sionon ünnepet és szombatot. Bosszús haragjában megutált királyt és papot. Elvetette oltárát az Úr, elhagyta szentélyét. Ellenség kezére juttatva falakkal körülvette palotáit. Hangoskodtak az Úr házában, mint ünnepnapon. Az ellenség hangoskodott az Úr házában, a város pusztulását ünnepelve, pedig korábban a zsidók boldog hangja szállt fel a templomban egy-egy ünnep alkalmával. Az Úr akarta, hogy lerombolják Sion leánya várfalát, mérőzsinort feszített, nem hagyta abba keze a pusztítást. Gyászol az erőd és a várfal együtt omladoznak. Földbe süllyedtek kapui, elpusztították, összetörték zárait. Királya és vezérei a pogányok közt vannak, ahol nincs kijelentés, profétái sem kapnak látomást az Úrtól. Némán ülnek a földön Sion lányának vénei, port hintettek a fejükre, zsákruhába öltöztek. Földre hajtják fejüket Jeruzsálem szüzei. Szemem könyvbe borult, bensőm háborog, a földre roszkadtam népem leányának romlása miatt, mert elalélt csecsemő és kisded a város terein. Ez már több, mint amit el tud viselni. Gyermekeket lát Jeremiás, akik az utcán támolyognak az éjségtől, és fiatal leányokat lehorgasztott fejjel. Idős embereket is lát, akik reményvesztve üldögélnek, port hintenek fejükre, és zsákruhába öltöztek. Nincs hová menniük, nincs remény, nincs menekvés. Azt mondják anyjuknak, hol van kenyér és bor? Elalélnak, mint a sebesültek a város terein, kiadják lelküket anyjuk kebelén. Kihez mérjelek, kihez hasonlítsalak Jeruzsálem leánya? Milyen példával vigasztaljalak meg Sion szűz leánya? Romlásod nagy, mint a tenger, ki gyógyíthat meg? Profétáid hiába való látomásokkal ámítottak téged. Nem leplezték le bűnödet, hogy fordítsanak sorsodon, hanem hiába való látomásokkal vezettek félre téged. Összecsapják kezüket miattad, akik arra járnak, fölszisszennek és fejüket csóválják Jeruzsálem leánya miatt. Erről a városról mondták, hogy szépsége tökéletes, az egész föld öröme. Most pedig romokban hever. Hajdan a tökéletes szépség mintája és az egész föld öröme volt, most viszont csak felszisszennek, és a fejüket csóválják az emberek Jeruzsálem láttán. Föltátotta rád a száját minden ellenséget. Felszisszentek, fogukat vicsorgatták, és ezt mondták. Elpusztítottuk. Erre a napra vártunk, megértük, megláttuk. Véghez vitte az Úr, amit eltervezett, valóra váltotta, amit megmondott, amit régóta elrendelt. Isten hű volt ígéretéhez. Időben figyelmeztette őket, hogyha nem térnek le bűnös útjukról, és nem hagynak fel bálványimádásukkal, akkor rájuk küldi ellenségeiket, és el kell pusztulniuk. Rombolt és nem kímélt, örömöt szerzett az ellenségnek, fölemelte támadóit szavát, vagyis hatalmat, erőt kaptak. Szívük az Úrhoz kiáltott Sion leányának várfala miatt. Patakként áradjon könnyed éjjel-nappal. Ne csillapodjon le, ne nyugodjon meg a szemed. Itt pedig közben járó imádsága buzdítja őket, hogy addig sírjanak az Úr előtt, amíg ismét munkálkodni kezd. Kelj föl, jajgass az éjszakában az őrködés kezdetén. Önts ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért, akik elaléltek az éjségtől minden utca sarkon. Hát még ez sem elég? Hát még ez sem indít arra benneteket, hogy isteneteket keressétek, és hozzá kiáltsatok éjjel és nappal? Kérdezi Jeremiás. Nézzétek csak, hogy éheznek gyermekeitek. Nézzétek, hogyan tántorognak az utcákon. Imádkozzatok értük, hogy Isten újra elkezdjen munkálkodni a népe körében. Kétségbe esett időket éltek, mégsem menekültek kétségbeesésükben Istenhez. Kétségbe estek ugyan, de mégsem keresték Isten. Ilyenkor persze önkéntelenül is megfogalmazódik bennünk a kérdés, vajon mi kell ahhoz, hogy valaki végre teljes szívvel elkezdjen Istenhez kiáltani. A Bibliában a következőket olvassuk. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Édesanyám mesélte, hogy egyszer kisfiúkoromban, amikor lázas beteg voltam, bejött a szobámba, homlokomra tette a kezét, és így imádkozott. Ó, Uram! Kérlek, érints meg, és gyógyíts meg Charles-t. Amikor befejezte, állítólag így szóltam hozzá. Mami, most imádkozz el még egyszer úgy, mintha úgy is gondolnád. Vajon hányszor teszünk valamit puszta megszokásból, miközben nincs ott a szívünk? Pedig nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Isten Jeremiás könyvében is ezt mondja. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Itt pedig erre buzdítja a népet. Kelj föl, jajgass az éjszakában az őrködés kezdetén. Önts ki szívedet, mint a vizet az Úr színe előtt. Emeld föl hozzá kezeidet gyermekeid életéért, akik elaléltak az éjségtől minden utca sarkon. Nézd, Uram, és lásd meg azt, akivel így bántál. Miért kell az asszonyoknak megenniük gyermekeiket, dédelgetett csecsemőiket? Miért gyilkolják az Úr szentélyében a papot és a prófétát? Az utcákon a földön feküsznek a gyermekek és a vének. Szüzeim és ifjaim fegyvertől estek el. Gyilkoltál haragod napján, mészároltál kíméletlenül. Mintha ünnepnap lett volna, összehívtad mindenünnen azokat, akiktől iszonyodtam. Nem tudott az Úr haragja napján megmenekülni, megszökni senki. Akiket dédelgettem és fölneveltem, azokkal ellenségem végzett. A következő, a harmadik siratóének a legmélyebb depresszióban és kétségbeesésben tör elő Jeremiásból. Itt a próféta reményvesztett szavai olvashatók. És a háttérben mindig a reményvesztettség áll, amikor úgy érezzük, hogy nincs kiút és nincs megoldás. Én vagyok az a férfi, aki nyomorúságot látott az Úr haragjának botja miatt. Sötétben űzött, hajtott, ahol nincs világosság. Úgy tűnik, mintha az Isten a próféta ellen fordult volna. Bizony ellenem fordítja kezét folytonosan egész nap. Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradtsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat. Falat emelt körém, nem juthatok ki, súlyos bilincsbe vert. Ha segítségért kiáltok is, elzárkozik imádságom elől. Jeremiás azt állítja, hogy Isten nem hallgatja meg imáit, sőt úgy tűnik, hogy a menekülés minden lehetséges útját elzárta előle. Nincs kiút. Egy veremben van, de nem tud kimászni. Sötétségben van, és Isten meg sem hallgatja imáit. Ilyen érzések kavarognak benne. Faragott kőből emelt falat utaimra, ösvényeimet járhatatlanná tette. Olyan hozzám, mint a leselkedő medve, mint rejtek helyen az oroszlán. Lekergetett utamról, összetépett, elpusztított engem. Felvonta íját, és kitett engem nyilai céltáblájául. Veszélyimbe eresztette tegzének nyilait. Nevetséges lettem minden nép előtt, és gúnydalt énekelnek rólam egész nap. Keserűséggel lakatott jól, bánattal itatott meg. Kavicsot rágatott velem, hamuba kényszerített engem. Elvette békességemet, elfeledtem, mi a jólét. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra és fontalanságomra, az ürömömre és mérgemre, mindig erre gondol és elcsügged a lelkem. Ennél mélyebbre már nem is juthat az ember. Jeremiás olyan mélyen van, amilyen mélyen csak lehet, és akkor hirtelen a legmélyebb depresszió után egy drámai változásra lehetünk figyelmesek, amelynek okát a 21. versben találjuk. Reményvesztettségében és kétségbeesésében, amikor úgy tűnik, hogy mindenki elhagyta, amikor nincs kiút, Isten meg sem hallgatja és nem segít rajta, hirtelen így szól. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Teljesen megváltozott a gondolkodása. Az igében is olvashatunk elménk megújításáról, illetve arról, hogy ragadjuk meg és ejtsük fogjul minden gondolatunkat a Jézus Krisztus iránti engedelmességre. Gondolkodásmódunknak nagy ereje van. Könnyen depresszióba dönthetjük magunkat, és gondolatainkban akár a sír mélyére is szállhatunk. Ha azonban az Úrra összpontosítjuk gondolatainkat, és megújítjuk benne gondolkodásunkat, egy teljesen új tudatállapot lehet Úrrá rajtunk. Nem a depresszióé és a kétségbeesésé, hanem a győzelemé és a reményé. És Jeremiás is ezt tette. Megváltoztatta gondolkodásmódját, többé nem a reménytelenségre és az önsajnálatra koncentrált, hanem az Úrra kezdett gondolni. Amikor magunkkal foglalkozunk, könnyen megeshet, hogy depresszióba zuhanunk, mert egyikünk szem pontosan olyan, amilyen lenni szeretne. Mindegyikünk esetében egyfajta szakadék húzódik egónk és a szuperegónk, vagyis valós énünk és az ideális énünk között. Ha a valós énünk és a hőn áhított ideális énünk között túl nagy a szakadék, fönnáll a veszélye, hogy labilis lesz a személyiségünk. Az ember annál kiegyensúlyozottabb és elégedettebb, minél kisebb a különbség egója és a szuperegója között. Ha tehát túl széles a szakadék, akkor ezt le kell szűkíteni. A legtöbb pszichológus ilyenkor azt ajánlja, hogy engedjük lejjebb az ideális énünket, vagyis a szuperegónk mércéjét. Hiszen túl magas a lét. Senki sem tud ilyen elvárásoknak megfelelni. Az Úr viszont arra buzdít bennünket, hogy ehelyett inkább az egónkon javítsunk, és az ő szent lelkének segítségével váljunk azzá az emberré, akivé válni szeretnénk. Engedd, hogy megerősítselek. Engedd, hogy segítsek, és én olyan emberré teszlek, aki kedves előttem, és akiben megdicsőülhetek, mondja nekünk Isten. Én szerető, kedves, együttérző emberré tudlak tenni, aki telve van örömmel. Jeremiás gondolkodása tehát hirtelen megváltozott. Többé nem magával foglalkozott, hanem az Úrral. És ez micsoda változást hozott? Bárcsak mi sem önmagunkkal foglalkoznánk naphosszat, hanem az Úrral. Bárcsak az Úrra emelnénk tekintetünket, amikor elkeseredünk és elveszítjük a reményt. Ez a veremből kivezető titkos út. Ne az önsajnálatunkban hemperegjünk. Helyette inkább összpontosítsuk szívünket és gondolatainkat az Úrra. Kinek szíve rád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel benned bízik. Irányítsátok az Úrra a gondolataitokat, és Isten megőriz benneteket teljes békében. De ha önmagatokkal foglalkoztok, akkor háborgó lélek és depresszió lesz osztályrészetek. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk. Igen, rosszul állnak a dolgok, de állhatnának ennél rosszabbul is. Szeret bennünket az Úr, és irgalmas. Annak a puszta ténye, hogy minden reggel felkelek, bizonyítja Isten irgalmát és szeretetét. Hiszen ne feledjük, hogy Isten nem köteles engem életben tartani. Szeretetének és irgalmának köszönhető, hogy nincs még végem, mert nem fogyott el irgalma. Az 1 Korintus 13-ban, amikor Pál az agapé szeretetet jellemzi, azt írja, hogy a szeretet soha el nem múlik. Isten irántad való szeretete nem múlik el soha. Istennél nem úgy működnek a dolgok, hogy szeret, amikor jó vagy, és gyűlöl, amikor rosszát teszel a tűzre. Isten irántad való szeretete sohasem változik, soha nem múlik el. Isten folyamatosan önti ki szeretetét az életünkre. Az ő szeretete nem azon múlik, hogy te ki vagy, hanem az ő személyére épül. Az a szeretet nem szeretet, amely megváltozik, ha változást észlel. Jaj, annyira szeretlek! Benned vált valóra minden álmom! A csendes óceánt is átúsznám, csak lássalak! Fölrepülnék a holdra is, csak veled lehessek! Te jó ég, szörnyen büdös a leheleted! Tudod mit? Meggondoltam magam. Hát ez aztán nem igazi szeretet. Az a szeretet nem szeretet, amely megváltozik, ha változást észlel. Persze a mi fejünkben mindig a tökéletes társ él. A tökéletes férfi, a tökéletes nő képe. És amikor rádöbbenünk, hogy a másik nem tökéletes, akkor hirtelen nem is vagyunk szerelmesek. De hát ez nevetséges. Az a szeretet nem szeretet, amely megváltozik, ha változást észlel. Így aztán az igazi szeretet hiányzik az emberek körében. Egyedül Istenben találunk igazi szeretetet. Az ő szemét ugyanis nem homályosítják el holmi ideálok. Őt ugyan nem sikerült megtévesszed nyájas és úriemberes viselkedéseddel. Ő mindig is tisztában volt vele, hogy milyen is vagy valójában. És mégis szeret, és ez a bámulatos. Soha el nem múlik szeretete. Az egyik legnagyobb csoda a világon az, hogy bár Isten olyannak ismer, amilyen tényleg vagyok, mégis szeret. És irántam való szeretete nem múlik el soha. Nagyon fontos, hogy erre emlékezzünk. Jeremiás azt gondolta, hogy Isten elhagyta őt. Azt gondolta, hogy falat emelt köréje, és nem hallgatja meg imáit. De amikor drámaian változtatott gondolkodásán, rádöbbent, hogy Isten szeretete soha nem múlik el, és minden reggel megújul. Nagy a te hűséged, Isten annyira hűséges. Még a város romjai is Isten hűségéről tanúskodtak. Isten előre megmondta népének, hogy ha nem térnek meg bűneikből és báványimádásaikból, a babiloni hadsereget küldi ellenük, és nyomukban a pusztulás jár. A babiloniak lerombolják majd a város falait, és akik még nem haltak éhen, azokat kegyetlenül lemészárolják. Akikre pedig nem sújt le a karjuk, azokat a betegség viszi el. Isten előre figyelmeztette őket, most pedig megtartotta szavát. A romok, amelyekre Jeremiás tekint, szintén erről tanúskodnak. Nagy az Úr hűsége. Isten hű volt a szavához, és megtette, amit ígért. Isten hűsége tehát lehet csodás gondolat, és lehet hatalmas áldás, de lehet szörnyű gondolat is. Attól függ, hogy melyik oldalon áll az ember. Ha Isten gyermeke vagy, és hiszel Jézus Krisztusban, akkor Isten hűsége csodálatos, hiszen ő annyi mindent ígért a gyermekeinek. Ebben az esetben Isten hűségében megnyugodhatunk, tudván, hogy amit megígért, meg is cselekszi. Ha azonban nem vagy Isten gyermeke, Isten hűsége félelmetes gondolat, hiszen Isten úgy tesz majd minden bűnösszel, vagyis az őt elutasítókkal, ahogyan azt megígérte. Nagy a te hűséged! Isten hűségesen megtartja szavát. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jeremiás előbb Isten hűségét és irgalmát idézi fel, most pedig azt mondja, hogy az Úr az ő osztályrésze. Minden mást elveszítettem. A házamat lerombolták, kifosztottak, elvették mindenemet, de az Úr megmaradt nekem. És ő a mindenem, akire szükségem van. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. De kevés reménye van azoknak, akik ezt nem mondhatják el magukról. Az én reménységem viszont ő benne van. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzáfolyamodókhoz. Ha keresed az Urat, ha vársz az Úrra, ő olyan jó a benne reménykedőkhöz és a hozzáfolyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. De mi mást is tehetnék? Jó, ha a férfi már ifjú korában igát hordoz. Üljön hát magányosan és maradjon néma, amikor ráteszik. Hajtsa porba fejét, talán van reménysége. Tartsa oda arcát, ha ütik, tűrje el, ha gyalázzák. Itt hirtelen egy Jézus Krisztusra vonatkozó proféciával találkozunk. Krisztus mindig jelen van a szenvedés idején, hogy terhünket és érte elszenvedett gyalázatunkat magára vegye. Mert nem vetel örökre az Úr. Ez az ítélet nem tart örökké. Isten nem fordul el örökre a népétől. Még ha megszomorít is irgalmaz, mert nagyon szeret, mert nem szíve szerint alázza és szomorítja meg az embereket. Más szóval Isten nem leli örömét abban, hogy ilyen szigorúan bánik gyermekeivel. Hányszor hallhattátok már tőlem is? Ha akarod, megkönnyítheted, ha akarod, meg is nehezítheted saját dolgodat. És minden egyes alkalommal, amikor harcba szállsz Istennel, a saját dolgodat nehezíted meg. Jónásnak is ezt a leckét kellett megtanulnia. Ellenállt Istennek, és egy nyomorult helyzetben találta magát a hal gyomrában. 3 nap és 3 éjjel hánykolódott az óriási emlős, forró és igen magas páratartalmú gyomrában. Csapkodtak felette a hullámok, és hínár tekeredett fejére. Valószínűleg büdös is lehetett. De a sok szörnyűség végeztével megtanulta a leckét. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, elhagyják jó tevőjüket. Ha azt hiszed, hogy elfuthatsz Isten elől, vagy elrejtőzhetsz előle, csak megnehezíted a dolgodat, és egyenesen a nyomorúság felé tartasz. Jónás is azt hitte, hogy elbújhat Isten elől, és elfuthat messzire. Azt hitte, hogy elmenekülhet Isten elhívása elől. De ez hazugság, és ha ezt teszed, akkor meglátod, hogy te magad leszel a legnyomorultabb. Ha harcba szállsz Istennel, a nyomorúság felé tartasz. Isten nem leli kedvét gyermekei megfenyítésében. Egyáltalán nem szívesen fenekel el bennünket, de mivel szeret és hűséges, ha kell, igenis megfenyít. Amikor lábbal tiporják egy ország fogjait, amikor az embert kiforgatják jogából a felségessel szembeszállva, amikor megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. Ha bekövetkezik, amit valaki mond, nem az Úr parancsából van ez? A magasságosnak a szájából nem jön ki a gonosz és a jó? Isten száján nem jön ki jó és gonosz egyszerre. Jakab viszont ezzel szemben megemlíti a kétlelkű és minden útján állhatatlan embert. Jézus pedig úgy fogalmaz, hogy ugyanabból a kútból nem törhet elő egyszerre édes és keserű víz. A magasságosnak a szájából nem jön ki a gonosz és a jó. Miért siránkozik az élő ember, a férfi, ha vétkezett? Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. Mi voltunk a vétkesek és az engedetlenek, ezért nem bocsátottál meg. Elzárkóztál haragodban, és üldöztél, kíméletlenül gyilkoltál bennünket. Itt Jeremiás kezd visszacsúszni a verembe, pedig egy kis időre kidugta fejét a világosságra. Elzárkóztál felhőd mögé, nem jutott hozzád imádság. Úgy érzi, mintha sűrű felhőt akarná el előle Istent, és megakadályozná, hogy imádságai eljussanak Istenhez. Megvetett söpredékké tettél bennünket a népek között. Ránk tátott a száját minden ellenségünk. Rettegés és csapda lett a részünk, pusztulás és összeomlás. Könny patakzott a szememből népem összeomlása miatt. Szemem szüntelenül könnyezik, megállás nélkül, míg le nem tekint és meg nem látja a mennyekből az Úr. Fáj a lelkem, ha látom a városom lakóinak sorsát. Vadásztak rám, mint a madárra ellenségeim, ok nélkül. Verembe taszítottak engem, és köveket dobtak rám. Összecsapott a víz a fejem fölött, már azt mondtam, elvesztem. Segítségül hívtam nevedet, Uram, a verem mélyéről. Meghallottad szavamat. Ne fogd be a füledet sóhajtásom és kiáltásom előtt. Közeledtél, amikor kiáltottam hozzád, és így szóltál. Ne félj! Te perelted, Uram, peremet, és megváltottad életemet. Láttad, Uram, hogy megcsaltak. Ítéld meg igazságomat. Láttad, milyen bosszú vágyok, mi mindent terveztek ellenem. Hallottad, Uram, hogyan gyalázkodtak, mi mindent terveztek ellenem. Támadóim szája egész nap engem rágalmaz. Lásd meg, hogy akár ülnek, akár állnak, csak engem gúnyolnak. Fizess meg nekik, Uram, azért, amit kezükkel tettek. Adj nekik elborult elmét, ez legyen átkod rajtuk. Üldözze haragod őket, pusztíts ki őket az Úr ege alól. Jeremiás is Dávidhoz hasonló módon imádkozik a nép ellenségei ellen. Nem azt kéri Istentől, hogy áldja meg ellenségeit, hanem hogy keményen bánjon velük. Jézus az új szövetségben azt mondja nekünk, hogy áldjuk azokat, akik bennünket átkoznak. Áldjuk és ne átkozzuk. A negyedik síratóének következik. Jaj, de megfeketedett az arany, elváltozott a színarany. Szétszórták a drága köveket minden utcasarkon. Sionnak színaranya térő drága fiait, jaj, csak cserépedényeknek tekintették, fazekas keze munkájának. Még a szakálok is odatartják emlőiket kölykeiknek, és szoptatják őket, de népem leányai olyan kegyetlenek lettek, mint a struccok a pusztában. Miután a strucc lerakja tojásait, magukra hagyja őket. Meg sem várja, hogy kikeljenek. Azt sem tudja meg soha, hogy kicsinyei egyáltalán kikeltek-e. Nem is érdekli. Egyszerűen csak lerakja a tojásait a homokba, és már indul is tovább. Ha a tojások kikelnek, és a struccok megmaradnak, azt ugyan nem édesanyjuknak köszönhetik, mert a struccban nincsen anyai ösztön. A sakálok viszont szoptatják kicsinyeiket. Isten Jeruzsálem fiatal anyáit a struccokhoz hasonlítja, akik többé már nem törődtek gyermekeikkel. A csecsemő nyelve ínyéhez tapadt a szomjúság miatt, a gyermekek kenyeret kértek, de senki sem tört nekik. Akik csemegéket szoktak enni, éhen pusztultak az utcákon, akiket bíborban neveltek, a szemétdombon turkáltak. Nagyobb volt népem bűne, mint Szodoma vétke, amely egy pillanat alatt elpusztult, kezét sem mozdíthatta benne senki. Az ő haláluk azonnali volt, az pedig sokkal jobb, mint szépen lassan éhen halni. Az ő názárénusai tisztábbak voltak a hónál, fehérebbek a tejnél, testük pirosabb volt, mint a korál, termetük, mint a zafír. Azokról a fiatal emberekről van szó, akik názír fogadalmat tettek Isten előtt. Testük feketébb lett, mint a korom, nem ismerni rájuk az utcákon, bőrük a csontjukhoz tapadt, elszáradtak, mint a fa. Jobban jártak azok, akiket fegyver ölt meg, mint akik éhen haltak. Azok átdöfve múltak ki, ezek pedig, mivel elfogyott a föld termése. A gyengéd szívű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk népem összeomlása idején. Szabad folyást engedett haragjának az Úr, kiöntötte ízzó haragját. Lángba borította a Siont, megemésztette még az alapját is. Nem hitték a föld királyai, sem az egész világ lakói, hogy be tud hatolni az ostromló ellenség Jeruzsálem kapuin. Azt gondolták, hogy a város bevehetetlen. Ott állt a hegytetőn erős falakkal övezve. Azt hitték, hogy bevehetetlen. A föld lakói sem gondolták volna soha, hogy Jeruzsálemet valaha el tudják majd foglalni. Most pedig romokban hever. Profétáinak vétkei miatt, papjainak bűnei miatt történt ez, akik igazak vérét ontották benne. Vakon botorkáltak az utcákon, vértől beszennyezve. Érinteni sem lehetett az öltözetüket. Félre az útból, tisztátalan, kiáltoztak feléjük. Félre, félre az útból, ne érintsetek! Ha botladozva eljutottak is a pogányok közé, azok azt mondták. Nem maradhattok tovább. Maga az Úr szolgáltatta ki őket, nem tekintett rájuk többé. A papok személyét nem tisztelték, a véneknek sem kegyelmeztek. Már a szemünk is belefáradt. Vártuk a segítséget, de hiába. Őrhelyünkről lestük a népet, amely nem hozott szabadulást. Még a lépteinket is figyelték, a szabadba sem mehettünk ki. Elközelgett a vég, letelt az időnk, eljött a vég. Gyorsabbak voltak üldözőink, mint a sasok az égen. A hegyeken hajszoltak bennünket, a pusztában ólálkodtak utánunk. Az Úr fölkentje, éltető leheletünk, foglyul esett vermünkben. Pedig azt gondoltuk, hogy oltalma alatt élhetünk a népek között. Örülj, örvendez Edom népe! Aki örök ellenségük, aki útföldjén laksz. Hozzád is oda kerül még a pohár, te is lerészegetsz és pőrére vetkőzöl. Véget ér büntetésed, Sion leánya, nem visznek többé fogságba. De a te bűnödet, Edom, számon kéri az Úr, és leleplezi vétkeidet. Edom tehát örvendezik, de ők is elnyerik majd méltó büntetésüket. Az ötödik siratóének. Emlékezz, Uram, mi történt velünk. Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat. Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. Vízünket pénzért isszuk, fánkért fizetnünk kell. Nyakunkon vannak hajszolóink, fáradozunk pihenés nélkül. Egyiptomnak adtunk kezet, meg Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. Atyáink, akik védkeztek, már nem élnek. Nekünk kell hordanunk bűneik terhét. Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a puszta lakók fegyverétől veszélyeztetve. Bőrünk tüzel, mint a kemence a kínzó éjségtől. Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. Szörnyű lehetett édesapaként végignézni, ahogy lányaikat meggyalázza, megerőszakolja, majd meggyilkolja az ellenség. A vezéreket felakasztották, a vének személyét sem becsülték. Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. Oda van szívünk öröme, tánc helyett gyászolunk. Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Ezért lett beteg a szívünk, emiatt homályosodott el szemünk, mert pusztává vált a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta. De te, Uram, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig? Miért hagysz el minket oly hosszú időn át? Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak. Mert bizony-bizony megvetettél minket, megharagudtál ránk felettébb. Itt a válasz. Ó Istenünk, téríts magadhoz bennünket. Újítsd meg azt a kapcsolatot, ami egykor közöttünk létezett. Emlékezzetek, mit mondott Jézus az efezusi gyülekezetnek. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél vissza tehát, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Ó Uram, gyújts meg bennünk újra az első szeretet tüzét. Téríts magadhoz bennünket, Urunk, kiált Jeremiás. De aztán szomorú hangon fejezi be. Mert bizony-bizony megvetettél minket, megharagudtál ránk felettébb. Micsoda szomorú könyv ez? Soha nem is kellett volna megszületnie ennek a könyvnek, ha az emberek hallgattak volna Isten szavára. Elkerülhető lett volna ez a sötét időszak, hiszen Isten prófétáin keresztül újra meg újra figyelmeztette őket az eljövendő pusztulásra. De nem hallgattak szavára. Isten pedig hűséges, és amit megígért, meg is tette. Isten ma is eljövendő ítéletére figyelmezteti a világot, mert ami akkor Jeruzsálemmel történt, egy nap ezzel az Isten tagadó világgal is meg fog történni. Egy olyan pusztulás vár a földre, amelyre még sohasem volt példa, és nem is lesz többé soha. Egyedül Krisztusban tudhatod magad biztonságban. Ha ugyanis Krisztusban vagy, ő megment attól a félelmetes naptól. De ha nem vagy Krisztusban, akkor ahogy a zsidókhoz írt levélben is olvashatjuk, nem marad más, mint az ítéletnek valami félelmes várása, amikor tűzlángja fogja megemészteni az ellenszegülőket. Ha valaki elveti Mózes törvényét, az két vagy három tanúvallomása alapján irgalom nélkül meghal. Mit gondoltok? Mennyivel súlyosabb ítéletre lesz méltó az, aki Isten fiát lábbal tapodja, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartja, és a kegyelem lelkét megcsúfolja. Mert ismerjük azt, aki így szólt. Enyém a bosszúállás, én megfizetek. És ismét, az Úr megítéli az ő népét. Félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Isten megígérte, hogy egy napon kiönti ítéletét a bűnös világra. Isten pedig hűséges és megtartja szavát. Jézus azonban így szólt. Legyetek tehát éberek, és szüntelenül könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Én is imádkozom, és hiszem, hogy Isten megválaszolja az imámat, és megmenekülök a nagy nyomorúság elől, amikor Isten kiönti haragjának poharát a földre. Hiszem, hogy akkor én már az Úr előtt fogok állni. A Jelenések könyvének 5. fejezetében ezt olvashatjuk. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve, és láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében, a vének között, ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindenkinél hárfa volt és arancsésze tele füstölőszerekkel, a szentek imádságai ezek. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Tudjátok, én is úgy tervezem, hogy ott állok majd azokkal, akik Isten fia előtt felhangon éneklik, hogy méltó a bárány, aki értem halt meg, és aki megváltott engem. Mert ezt az éneket egyedül a megváltott egyház énekelheti. Az angyalok nem, hiszen őket nem vásárolta meg Krisztus tulajdon vérével. És nem kizárólag Izrael népének éneke ez, hogy minden törzsből, nemzetből és népből állnak ott megváltottak. Ez az ének tehát a megváltott egyház éneke Isten trónja előtt, az angyalok pedig bekapcsolódhatnak a refrénbe. És sok-sok millió angyal be is kapcsolódik. És láttam, amikor a bárány feltörte a hét pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon így szól. Jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, a rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Ezzel pedig kezdetét veszi a nagy nyomorúság. A Jelenések 6. fejezetétől a 18. fejezetig azokról az eseményekről olvashatunk, amelyekre akkor kerül sor a földön, amikor Isten megítéli az emberek gonosz tetteit és bűneit. Isten hűséges. Amit ígért, azt meg is cselekszi. Egyedül Krisztusban tudhatjuk magunkat biztonságban. És én úgy örülök, hogy Krisztusban vagyok. Nem is akarok sehol máshol lenni. De miért is akarnék? Hiszen olyan jó itt Krisztusban. Atyám, köszönjük, hogy Krisztusban lehetünk, és a felséges Isten árnyékában lakhatunk. Annyira köszönjük. Köszönjük, hogy Krisztus a mi menedékünk és erős várunk. És most azokért szeretnénk imádkozni, akik még nincsenek Krisztusban. Uram, add, hogy komolyan elgondolkodjanak a hallottakon, hiszen te hűséges vagy szavadhoz, és ahogy annak idején elpusztítottad Jeruzsálemet, úgy fogod majd egy napon kijönteni ítéletedet erre a világra is. Uram, add, hogy elforduljunk a bűnöktől, a bálványoktól, add, hogy letérjünk gonosz útjainkról, és téged szolgáljunk teljes szívünkkel. Nehéz időket élünk, és Jeremiás szavai ma is időszerűek. Itt az ideje, hogy szüntelenül imádkozzunk a körülöttünk levőkért, és közben járjunk országunkért és egymásért, mert valóban az utolsó időket éljük. A Sátán pedig úgy jár és kell a világunkban, mint egy ordító oroszlán, és keresi, hogy kiket falhat fel. Sokakat megtéveszt még az egyházban is, és a bűn útjára tereli őket, hogy a test kívánságai szerint éljenek. Pedig ez az út a halálba vezet. Ha a helyedbe lennék, akkor még ma megbizonyosodnék arról, hogy Isten és köztem élő kapcsolat van. Isten áldjon benneteket. Őrizzen és használjon egészen különlegesen az ő szeretetének követeként ebben a szükséget szenvedő világban. Jézus nevében. Amen.